Méltó vagy Istenünk, hogy újból imádjuk a te szent és nagy nevedet. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akit adtál nekünk engesztelő áldozatul, ami bűneinkért, hogy minket megszabadítson. Urunk, hálát adunk, hogy újból egybegyűjtöttél a te igéd köré. Bizonyára komoly üzeneted, mondani valód van mindannyiunkhoz. Segíts, hogy a beoltott igét nyitott szívvel hallgassuk, és befogadjuk azt az életünkben. Ne engedd meg, Uram, hogy érintetlen maradjunk az ige hallatán, hanem segíts mindannyiunkat, hogy megértsük, magunkévá tegyük, és a gyakorlatba ültessük a te drága igédet. Áldj meg minden szolgálatot, a bizonyságtételeket, amik el fognak hangzani a fiataljaink részéről, add, hogy valódi legyen a szolgálat, a bizonyságtétel, és az életükben látszódjon a változás, a megújulás, a megtérés, és add, hogy erősödjenek és fejlődjenek tovább a szentség útján. Köszönjük, hogy megáldasz minden szolgálatot, és szólni fogsz mindannyiunkhoz. Amen. Igét fogunk olvasni. A János közönséges első levele 5. részéből. Úgy, amint azt írva találjuk, a János apostol közönséges első levele 5. rész, a 14. versen kezdem az ige olvasást, egészen a rész végéig, tehát a 21. versig olvassuk el Isten igéjét. És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atya fia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn. Nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn. De van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
Thank you. szeretnék néhány ige verset felolvasni a Péter apostolnak a közönséges leveléből, és mivel hogy úgy néz ki, hogy ma este igen gazdag programnak nézünk elébe, néhány rövid gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel is. Így hangzik a Jóisten igéje. Péter apostol első közönséges leveleiből, az első rész 13. versétől olvasom az igéket. Annak okáért felöltözvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyánknak hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyom váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Nagyon sok mondani valója van ennek az ige szakasznak, amely úgy szintén kapcsolódik a ma esti témához is, de röviden 3 vagy 4 gondolatot így szeretnék átmenni gyorsan, és megosztani a testvérekkel is. Legelőször is, hogy ez az ige szakasz egy buzdítás a szent életre. És úgy kezdi az apostol, hogy bízzatok és reménykedjetek abban a kegyelemben, amit a Jézus Krisztus fog megadni, mikor eljön. Ez a reménység, ez a kegyelem tart bennünket naponta, és ez éltet bennünket. Ez a hívő életünknek a lüktető ereje, ez a hit, ez a reménység, hogy ő benne vagyunk elrejtve, és ő rajta keresztül örök életet fogunk kapni. És ma az apostol emlékeztet bennünket arra is, hogy ne szabjuk magunkat az akkori életünkhöz, amelyben voltunk megtérésünk idején, a sok hiába valóságban, ne abban legyünk foglalatosak, hanem törekedjünk a szent életre. És arra is bátorít bennünket, hogy emlékezzünk arra, noha a kegyelem Isten kegyelmi ajándéka a Jézus Krisztusban, és ez nekünk egy kegyelmi ajándék, ne feledkezzünk meg arra, hogy ez Istennek nagyon sokba került. Ő az egyszülött fiát adta mi érettünk, hogy a mi bűneinket elhordozza, és hogy ő rajta keresztül nekünk örök életünk legyen. És ne feledkezzünk meg erről, és azt mondja, hogy nem valami veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon voltunk megváltva. Nagyon sokaknak az ezüst és az arany, és más anyagi dolgok nagyon sokat számít. De nekünk, Isten gyermekeinek, a megváltott népnek, ez úgy kell értékeljük, ez veszendő holmi. Ezek itt fognak maradni, és bármennyi pénzünk van a bankban, bármilyen ótunk van, bármilyen lakásunk van, és bármi anyagi jólétet elérhetünk a földön, ezek mind veszendő holmik. Az igazi érték az Jézus Krisztusban kaptuk meg. És őneki, Istennek nagyon sokba került ez. És véren voltunk megváltva, drága véren a Krisztusén. És az ige arra buzít bennünket, hogy legyetek szentek, és éljetek szent életet, mert erre lettetek elhívva. Mint ahogy én szent vagyok, mondja az Úr Jézus, ti is legyetek szentek. És elgondolkoztam azon, hogy a szent életnek mi is az alapja. Mi hogyan lehet megőrizni a mi életünket a szentségben, és hogyan tudunk Istennek tetsző életet élni már itt a földön. És 2 dolgot szeretnék itt megemlíteni, nem mondok új dolgot, de én úgy gondolom, ezt naponta el kell ismételjük magunkban, mert nem lehet szent életet élni, ha az embernek nincsen imádkozó élete, és nincsen Biblia olvasó élete. Mert hogyha imádkozó életünk van, azt jelenti, hogy kapcsolatunk van Istennel, az Atyával, a Jézus Krisztuson keresztül. Mert az ő lelke által, amelyet elküldött nekünk, mint ajándékot, mint vigasztalót, mint tanítómestert is, aki megtanít bennünket minden igazságra, megtanít bennünket az ige ismeretére, megtanít bennünket, hogy hogyan élhetünk tetsző életet a mi atyánknak, hogyan élhetünk olyan életet, amely az Úrnak is tetszik, és hogyan élhetünk szent életet. És megtudjuk, hogy mi az Isten akarata. és Isten akarata a Bibliában van megírva. És ha naponta olvasom a Bibliát, és imádkozok, akkor biztosan, hogy megtudhatom, mi az Istennek az akarata. És az ő lelke által megerősít bennünket, megelenemít naponta, és megsegít bennünket, hogy szent életet és Istennek tetsző életet éljünk. És úgy olvastam valahol, és úgy látom, úgy gondolom, hogy ez nagyon is igaz, hogy az imádkozás nem más, mint kulcs Istenhez. A kulcs, ami megnyissa az ajtót, amely Istenhez vezet, és ezáltal is kapcsolatunk van, ami mennyei atyánkkal. Én kívánom azt az először is magamnak és a gyülekezetnek is, mint Isten gyermekeinek, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon drága véren voltunk megváltva, nem hiába valós ezüstön is, aranyon is, más dolgokon, hanem a drága véren, a Jézus Krisztusén. Ezt sose felejtjük el. És igyekezzünk Istennek tetsző életet élni. Igyekezzünk időt szakítani, mert az az idő, amelyet imádságban töltünk el, az nem eltékozolt idő. És mostanában úgy vettem észre sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetekben minél jobban megyünk nyugatra, és minél jártam más gyülekezetekben is, és látom azt, hogy mindenfele a sátán legelőször, és az imádkozó élet, az imádkozás próbálja megtámadni, az imaórákat, az imádkozás lehetőséget akarja elrabolni az emberektől. És ez a légkör kezd beáramlani a mi gyülekezetünkben is, és más gyülekezetekben. Ne felejtsük el, hogy az imádkozás az nem más, mint Istennel való társalgás, beszélgetés. Elmondjuk a mi bajainkat, gondolatainkat, és ő kész meghallgatni, ha a Jézus Krisztus nevében kérjük. Most kérjük a női kar szolgálatát, és majd a női kar szolgálata után kérem Gergely Noémi szolgálatát.
Thank you. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Röviden meg szeretném osztani a testvérekkel mindazt, amit Isten végzett az életemben, így az elmúlt években. Az én megtérésem az 3 évvel ezelőtt volt, egy tini táborban, amikor egyik este szobahitatot tartottunk szobatársaimmal, és bejött hozzánk az egyik tanító, és hát beszélgettünk, volt alkalmunk igét olvasni, imádkozni, és ez az egész áhítat átnyúlt egy jó hosszú beszélgetésbe, ahol megoszthattunk egymással olyan dolgokat is, amiket talán egy nagyobb közösségben nem mernénk úgymond kitállalni. És hát ugye a beszélgetés során feltevődött végül az a kérdés is, hogy hogy állunk a megtéréssel, és ki az, aki megvan térve, és ki nincs. És tudtam azt, hogy ez a kérdés hozzám szól. Bár nem voltam én az a nagyon züllött lány, aki minden bűnben benne lett volna, mégis bűnös voltam úgy, mint akárki más. És tudtam azt, hogy szükségem van a változásra, mert nem tudhatom, hogy mennyi időm van még hátra. És azon az estén letehettem a bűneimet, imádkoztunk, és megtérhettem az Úrhoz. Olyan bűnöket tehettem le, amelyekről azt hittem, hogy teljesen normálisak, hogyha ott vannak az életemben, mert mindenki gyakorolja őket, és nem baj az, hogyha néhány bűnt megengedek magamnak. Ilyenek voltak a képmutatás, a személyválogatás, a trágárbeszéd, az ingerültség, és hála az Úrnak sikerült mindezektől a bűnöktől megszabadulnom. Persze azóta is voltak kísértéseim, és vannak is, és átmentem több hullámvölgyön is, úgymond, mióta az Úrra járok, de tudom azt, hogy az ő erejével sikerül mindezeket legyőznünk. És nem számít, hogy milyen az életben, tudhatjuk azt, hogy ő mellettünk van, számíthatunk rá is, hogy fogja a kezünket. És ahogy hallhattuk is, az előbb nagyon fontos az ima. Köszönöm mindazoknak, akik eddig is imádkoztak értem, és kérem a gyülekezetet arra, hogy a továbbiakban is imádkozzanak értünk, a törekvőkért, mert talán nem mindig látjuk ezt át, de az imának nagyon nagy ereje van. Amen.
Zenekar szolgálatát kérjük, és majd utána az ifjúságnak lesz egy szolgálata.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én is ezt szeretném röviden mondani, a megtérésem. Kegyelemnek tartom azt, hogy hívő családba születhettem, bár az nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy ezáltal az Úr, a Jóisten megvédett nagyobb bűnöktől, hisz a Jóisten előtt nincs kicsi és nagy bűn. Én viszont be kell valljam, keményebb voltam, mint a hitetlen barátaim vagy osztálytársaim. Természetemtől fogva egy nagyon kemény és makacs lány vagyok. Szüleimmel nagyon sokat ellenkeztem. Bármit mondtak, én annak az ellenkezőjét csináltam, nagyon sokat bántottam őket. Amikor megpróbáltak fedni, akkor úgy éreztem, hogy nem szeretnek, vagy bántani akarnak, ezért nagyon is haragudtam rájuk. Aztán többször is szólogatott az Úr Jézus, de egyszer sem történt igazi bűnbánás az életemben. Míg tavaly tábor elmentem a Hargita táborba, és nagyon jól éreztem magam, mert megvolt a vasárnapi arcom, amikor elmentem a amikor éneklünk, vagy imádkozni szerettem, míg nem csütörtök este egy velem egykorú fiatal megkérdezte, hogy elmesélheti-e, milyen üzenetet kapott a mai prédikációból. Miután elmondta, azt is megkérdezte, hogy elmondhatja a megtérését. És mondtam, hogy természetesen örülnék neki, és amikor elkezdtem mondani, akkor elkezdte sorolni azokat a dolgokat, hogy milyen volt az előtt, milyen dolgokat csinált a szüleivel, hogy viselkedett, akkor nagyon összetörtem, és sírtam, mintha egy tükröt állítottak volna elém, mintha minden egyes szava rólam szólt volna, rólam beszélt. Én voltam az, akiről beszélt. Az Úr Jézus nagyon összetört, és nagyon elszégyeltem magam. Ott voltam, térdeltem, üres voltam, teljesen értelmetlen, céltalan élettel, és azt mondtam, hogy én ezt tovább nem akarom, én nem akarok az lenni, aki eddig voltam. Kértem az Úr Jézust, hogy vegye el a bűneimet, hogy adjon értelmet az életemnek, hogy töltsön be. Ekkor éreztem meg igazán Isten szeretetét, hogy mit is jelent az, hogy ő az egyetlen fiát elküldte értem, hogy meghaljon. Értem bűnösért, és a Golgotán kifolyt vére eltörölte a bűneimet. Azóta vele járok minden nap, és vele próbálom legyőzni a próbákat, mert kísértések még ma is jönnek, és minden nap jönnek, de vele együtt próbálok ezek ellen küzdeni. Szeretném, hogyha a testvérek imádkoznának értünk törekvőkért. Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én is Isten kegyelméből egy keresztény családban növekedhettem fel. Szüleim kicsikoromtól kezdve járattak imaházba. Szerették volna azt, hogy halljak Istenről, és azt is nagy kegyelemnek tartom, hogy kicsikoromtól fogva járattak tini táborokba, gyerektáborokba, ahova nagyon szerettem járni, mert éreztem azt, hogy Isten szeretete mennyire átjár bennünket, nagyon szerettem történeteket hallgatni, és ahogy nőttem, a tini táborba egy pár lányjal elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen is az, mikor Jézus visszajön értünk, és én nem szerettem erről a témáról beszélgetni, mert félelem volt bennem, mert tudtam azt, hogy én nem állok készen arra, hogy találkozzak vele. És egyszer egy esti alkalom után hozzánk jött egy tanító, és megkérdezte, hogy milyen a mi lelkületünk. Én tisztában voltam azzal, hogy nekem nincs még új életem, ezért azt hittem, hogy az volt az az este életemben, mikor letehettem bűneimet, de mikor hazaértem, akkor nem tettem bizonyságot úgy a gyülekezetben, mint az osztálytársaimnak, és nem vallottam még igazán a bűneimet. Egyre jobban meg volt keményítve az én szívem, és Isten kegyelméből eljutottam én is a Hargitai táborba. Az volt az első ifjúsági táborom. Én ebbe a táborba azért mentem el, hogy új barátokat szerezzek, hogy kíváncsiságból milyen lehet vajon egy ifjúsági tábor, és attól függetlenül, hogy meg volt keményítve az én szívem, tudtam azt, hogy Isten akar nekem üzenni, és volt egy előadó, aki azt mondta, hogy aki szeretne imádkozni, az visszamaradhat. Én nagyon rosszul éreztem magam, és egyedül kimentem, mert magára vágytam. Éreztem, hogy velem valami nem oké, de az ördögnek sikerült engem becsapnia, mivel egy személy odajött hozzám, és megkérdezte azt, hogy mi történt velem, miért vagyok szomorú, de én nem akartam neki elmondani, azt mondtam, hogy inkább beszélgessünk másról, és el is terelődött a téma. Aztán teltek, múltak a napok, és egy esti alkalom folyamán Györfi Tóbiás előadó azt mondta, hogy aki úgy érzi, hogy megvan térve, az menjen előre, és láttam, hogy körülöttem rengeteg ember feláll, hát mit tegyek, mit nem, milyen az már, hogy én vagyok az a személy, aki nem fog kimenni, úgyse tudja senki rólam, hogy mi van az én szívemben, hogy meg vagyok-e térve, vagy nem, ezért kimentem, és a tékozló fiú énekét énekeltük, hát ez az ének, éreztem, hogy hozzám szól, éreztem, felismertem magamban azt, hogy én vagyok az eltékozott gyermek. Na, nem érdekelt az, hogy mit gondolnak rólam mások. Én éreztem, hogy valakivel kell imádkoznom. Ezért egy szobában összegyűltünk egy páron, ahol én és egy lány letehettük bűneinket. Éreztem azt, hogy a bűneim rám nehezednek, hogy hányszor bántottam meg a szüleimet a viselkedésemmel, hogy hányszor bántottam meg a testvéreimet a türelmetlenkedésemmel, hogy hányszor pletykálkodtam, képmutatóskodtam, és Isten kegyelméből ezeket a bűnöket letehettem. Én tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok tökéletes, de nagyon szeretnék változni, és tudom, hogy a próbák által fog Isten engem erősíteni. Arra szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, törekvőkért. Amen.
további két bizonságtevést hallgatunk meg Simon Krisztián és Mihály Szilvia részéről, és majd ezt követően újból a zenekar fog szolgálni.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Két éve, Istennek hála, én is elmehettem Hargitára táborozni. Egy kedves barátom hívott meg innen a gyülekezetből, és hát örültem neki, jaj de jó, hát sose voltam még vele táborban. Nagyon jó lesz, jó fogunk szorakozni. Na és elmentünk, hát én ugye nem hívő családból származom, hát ritkán jártunk gyülekezetbe, de nem olyan komolyan nem. És hát a táborban egy kicsit hát különösznek is éreztem magam, és hát láttam, hogy ott lévő fiatalok milyen boldogok, milyen buzgósággal imádkoznak, és figyelnek a előadásokra, énekelnek, és éreztem, hogy változnom kell, hogy nem megtérésem előtt nem volt egy konkrét cél, hogy az életbe éltem egyik napról a másikra, nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, vagy és ezt majd változnom kell. Nehezen ment. Nem nagyon figyeltem előadásokon is, de az ott lévő fiatalok sokszor imádkoztak értem, és hát ezek egy kicsit olyan fura volt, de mégis jól esett. És az egyik szerdán előadás után maradtam én is imádkozni egy kis szűk csoportban. És az elején nehezen ment, de összetörtem, és kértem Istent, hogy változtasson meg, vegye el az én bűneimet. Én nagyon sokszor bántottam meg szüleimet, vagy akár másokat, osztálytársaimat, barátaimat, vagy ha megbántottak, akkor próbáltam minél jobban visszavágni, még durvábban, sokat káromkodtam én is, és akkor imádkoztunk, összetörtem, kértem az Atyát, vegye el a bűneimet, és utána egy lelki pásztorral is imádkoztam, és azóta próbálok Isten szerint élni. Azokat a bűneket elhagytam, persze én is ember vagyok, vannak hibáim, Sátán kísér, de próbálok törekedni arra, hogy Isten segítségével ezek felett tudjak győzni, és kérem a gyülekezetet, hogy továbbra is imádkozzon értünk törekvőkért. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Isten kegyelméből én is hívő családba születtem, és gyermekkorom óta jártam a gyülekezetbe, vasárnapi iskolába, és úgy tudtam, hogy mi a jó, mi a rossz. De ahogy növekedtem, a bűnök jelentek meg az életemben, ugyanúgy, mint a világi emberekben. És tudtam én azt, hogy bűnös vagyok, de úgy éreztem, hogy még van időm, és nem kell változnom. Aztán elmentem egy tini táborba, és ott beszélhettünk az egyik tanítóval, és imádkozhatunk, és letehettem bűneimet, de ahogy hazamentem, visszakerültem az iskolába, ugyanúgy ment a minden, ahogy régen, ugyanúgy csúnyán beszéltem, feleseltem szüleimmel, veszekedtem testvéremmel, és úgy megtartottam magamnak ezt, hogy én megtértem, de azért ezt ne tudja senki. És tavaly Isten kegyelméből elmehettem a Hargitai táborba, ahova úgy mentem el, hogy na, jó lesz, szórakozunk, hülyéskedünk a többiekkel, és majd hazamegyünk ugyanúgy. De Istennek terve volt velem, és hozzám is szólt. Az egyik este az előadó azt mondta, hogy aki megvan térve, az menjen ki oda mellé. Hát szégyeltem a helyemben maradni, és kimentem. De tudtam én azt, hogy nem, nekem nincs ott a helyem, ezért rosszul éreztem magam. Vége volt, felmentünk egy szobába a többiekkel, és letettem az én bűneimet még egy lányjal, és Isten megbocsátott nekem. És aznap este olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy az egész fiatalság imádkozott és énekelt, azért, hogy Isten munkálkodjon a mi szívünkben, amit Isten meg is adott, mert az akkor este nagyon sokan megtérhetünk, és állhatodok az Istennek, hogy én is köztük lehettem, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk törekvőkért, mert sok a kísértés, és sok próba előtt állunk, amit meg kell álljunk. Amen.
Valamit kérünk az ő nevében, meghallgat minket, csak kérni kell, imádkozni kell. Hát erre fog biztatni a következő zeneszám minket, hogy imádkozzunk minden alkalommal. A zeneszám második részében kérném szépen a gyülekezetet, együtt énekeljünk és dicsőítsük az Urat. Majd... és hallgatunk meg Orosz Gábor és Moroz Hanelove részéről, és majd újból a zenekar kérjük.
Hálával tölt el, hogy én is itt lehetek, és bizonságot tehetek arról, hogy Isten miként formált engem, amióta megtértem, és igen. Na, 3 évvel ezelőtt megtértem, amit tudni kell, hogy én nem baptista családban születtem, református nevelésben részesültem, így elég kevés Isten ismeretről, Isten ismeretre tehettem szert. Megtérésem előtt is hát már vonzott és érdekelt Isten, hogy ki is ő is, hogy lehetne őt megismerni, de valahogy soha nem tudtam így közelebb kerülni hozzá, mindaddig, míg nem hallottam a megtérésről. Az számomra egy megkönnyebbülő érzés volt, mikor hallottam, hogy meg lehet térni, és meg lehet ismerni Jézust, Istent is. És számomra ez a megtérés egyfajta agyban született meg, mentálisan. Szívben nem tudtam még elfogadni akkor Istent, de azt tudtam, hogy őt akarom követni, és szerettem volna, hogy az életem része legyen, és hogy formáljon olyanná, amilyennek ő látni szeretne. És az évek során, hála Istennek, sikerült egyre többet odaadnom magamból Istennek, engednem, hogy formáljon. Letettem én is neki a bűneimet. A lélek is, úgy éreztem, hogy a lélek nem csak azt kéri tőlem, hogy valljam meg neki és mondjam el, hanem mint ember próbáljam azt is úgymond rendezni a bűnöket megtérés előtt, amik voltak, és persze utána is, mert ugyebár kisebb és nagyobb hibákba beleestem. Ilyen volt az egyik bűn, amit rendeztem Isten erejéből, amit általános iskolás koromban követtem el. Eléggé lovanékony fajta voltam, és ilyen bosszúálló, és nem szerettem azt, hogyha valaki nem kedvel engem, akkor képes volt olyan kisebb kis csatákat is vele lefolytatni. És egyszer úgy adódott, hogy egy illető, akit nem kedveltem, az elvesztette a pénztárcáját, és én ilyen kis gonoszan arra gondoltam, hogy hú, na hát akkor most megleckészhetem, és nem adom neki vissza, hanem inkább sajnos eldobtam, egy folyóba dobtam, és így magamban így csak így kárörvendően mosolyogtam. Hát sajnos, most nem sajnos, igen, sajnos megtettem ezt, de a lélek arra indított, hogy nem csak meg kell ezt bánjam, hanem fel kell is keresem ezt a személyt, és bocsánatot kell kérjek tőle, és boldogan mondhatom azt, hogy ha engedem, hogy Isten munkálkodjon a lélek által az életemben, akkor csak áldások is, a szeretet és a békesség tud körülvenni. És persze még ezek után még ugyanígy, amennyit tudtam és próbáltam is Isten erejéből engedni is, hogy formáljon. Lényegében ennyit, amit most így el tudok mondani, de én is megköszönném a gyülekezetnek az imáját, hogy imádkozott értünk akik törekvőkre járnak, és köszönöm szépen. Amen.
Isten kegyelméből én is hívő családban nevelkedhettem, és 2012. január 2-án én is megtérhettem, ezelőtt 4 évvel. Viszont egy folyamat elkezdődött bennem már az ünnepek előtt, már hetekkel előtte, amikor kezdtek rám nehezedni a bűneim. Viszont megtérni csak január 2-án este tértem meg, amikor beszélgettem a testvéremmel, Tamással. Ő akkor már meg volt térve, és bizonyságot tett nekem, és elmondta azt, hogy nekem is szükségem van a megtérésre. És akkor imádkoztam sírva, és kértem Isten bocsánatát, és megvallottam a bűneimet, hogy tiszteletlen voltam a szüleimmel szemben, hogy sokszor nem helyesen viselkedtem, és azután, miután áment mondtam, és befejeztem az imámat, mikor kinyitottam az elmet, egy nagyon nagy békesség töltött el, és amit nem lehet szavakba önteni. És azóta is vannak harcaim, újabb és újabb harcok, de szeretném kérni a testvérek imában való hordozását, hogy
tudjunk megállni életünk végéig az Úr mellett hűségesen. Amen.
Hallgassuk most meg. A testvéreket el szeretném én is mondani, hogy hogyan munkálkodott az Úr az én életemben. Hát én is hívő családban nőhettem fel, és sokszor szólt az Úr hozzám, és többször voltak fellángolásaim, mikor betegségem által szólt az Úr hozzám, akkor is volt egy fellángolás az életemben, de sajnos ezek a fellángolások nagyon hamar kialudtak, és ugyanúgy ment a régi élet tovább, és tavaly a tavaszi evangelizációkor szólt az Úr hozzám. Akkor vasárnap este, ugyan nem voltam ott az alkalmon, de akkor vasárnap este két bizonyságtevés által szólt az Úr hozzám, és tudtam, hogy döntenem kell nekem is az Úr mellett, és tudtam, hogy nem jó helyen állok, de harcaim voltak, és vívódtam. De hálát adok az Úrnak, hogy másnap letehettem az életemet az Úr kezébe, és letehettem a bűneimet. Hiszem azt, hogy az Úr megváltott engem, és hiszem azt, hogy megerősít engem, bár megtérésem után is többször elestem, és vannak gyengeségeim, elismerem, de hiszem, hogy az Úr megerősítés, és velem lesz. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt. Úgy hiszem, a legjobb helyet választottuk, hogy Isten igéje mellett legyünk, és meg vagyok győződve, hogy az Úr Jézus is itt van közöttünk, és szólt hozzánk a bizonyságtételek által, az énekek által, és fog szólni tovább hozzánk az ő igéjéből is. A fontos az, hogy legyünk nyitottak Isten igéje. Kérjük az Urat, hogy minden előítéletet, vagy minden más idegen gondolatot, mely rabul ejtett volna bennünket, az Úr vegye el. Tegyen teljesen szabaddá, hogy az igének szabad útja legyen mindannyiunk szívéhez. Ez nagyon fontos. Kapjunk Istentől üzenetet. Most újból kérjük a női kart egy énekkel szolgálni, és utána hallgassuk meg Isten igéjét.
Thank you.
számunkra, ige olvasó emberek számára nagyon ismert János apostol, aki az Úr Jézus Krisztus egy hűséges tanítványa volt. Nagyon szerette az Urat, és az Úr Jézus is nagyon szerette őt. Nem volt ez mindig így. Emlékezzünk arra, amikor mentek át Samarián, aztán János is ott volt, aki azt mondta, Uram, ha nem fogadtak be minket, kérjünk tüzet rájuk. Büntesd meg őket. Úgy is mondjuk az igéből, hogy a mennydörgés fia. Azt mondja az Úr Jézus, nem tudjátok, mi némű lélek van ti bennetek. Ez nem, amit most visszahallok, ez nem tőlem jött. De ez az óember természete. És ezt ma is megnyilvánulni látjuk, még a mi életünkben is, a 21. században, hívő emberek életében, amikor az Úr ránk kell figyeljen, és meg kell dorgáljon minket. Nem is az a nagy baj, ha az Úr megdorgál, hanem a nagy baj az, ha nem fogadjuk el a dorgálást. Akkor baj van. De ha elfogadjuk, abból mindig jó származik. Amikor az Úr szól, megújulás, megtérés származhat. Testvérek, úgy ahogy utána néztem, nagyon-nagyon nagy megpróbáltatásokon ment keresztül az első gyülekezet. Emlékszem, már ezelőtt 25 évvel is tanulmányoztuk, néhányan volt egy ilyen könyvünk, aminek az a címe Bevezető az Új Szövetségbe. És tanulmányoztuk a Bibliát és a többek között a János levelét is. János apostolnak óriási kihívásai voltak az idegen és a szélsőséges tanításokkal szemben. Abban az időben nagyon sok hitető volt, akik egy bizonyos értelemben elfogadták a kereszténységet, az Úr Jézus Krisztust, de nem a teljes és nem a tiszta írást, nem a tiszta evangéliumot. Ezek voltak az úgynevezett gnosztikusok. Gnosztikusok azt jelenti, hogy ismeret. Úgy gondolták, hogy ők több ismeretre jutottak, mint a keresztények, mint a többiek, és azokat az igazságokat csak azok értik meg, akik ebbe a szektába belemélyülnek, jobban belemerülnek. Mit tanítottak ők? Hát az egyik tanításuk az volt, azt tanították, hogy az anyag gonosz. Ezért az Úr Jézus, tehát az Isten nem ölthet testet. Aztán azt is mondták, hogy az Úr Jézusnak a Jézus nevét, ugye azt az emberek adták, itt kapta, de a Krisztus név az fentről jön, és amikor ő meghalt a kereszten, a Krisztus nem halt meg, hanem csak Jézus. Az ember halt meg a kereszten. Azt vallották, hogy a Krisztus az egy isteni kisugárzás volt Jézusban, amit megkapott akkor, amikor bemerítkezett, és az Atya bizonyságot tett mellette. De ugyanakkor, amikor a Gecsemáné kertben volt, akkor ez a Krisztus elhagyta Jézust, és újra elment a mennybe. Tehát egy nagyon bonyolult és nagyon téves felfogásuk volt az Úr Jézus Krisztusról. És semmiképpen nem tudták és nem fogadták el azt, hogy az Isten testet öltött. Anyag lett, emberi testet öltött az Úr Jézusban, és közöttünk lakozott, és ő maga az Isten. Ezért János apostol, amikor kezdi az evangéliumot, nem is beszél arról, hogy hogyan született az Úr Jézus, és hogyan jöttek a bölcsek, ő ezt nem tárgyalja, hanem egyből kitér arra, hogy az ige testé lett. Tudjuk az igét, tudjuk a verseket, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Hát ezek az érvek üzenet volt az ilyen emberek felé, akik szélsőséges tanokat hirdettek. Aztán a másik dolog, ezek az emberek nem álltak meg az ő tanaikkal, hanem gyülekezetről gyülekezetre jártak, és hirdették ezt a felfogást, ezt a filozófiát, ezt az elméletet. És ugye, mivel a gyülekezetek kezdeti stádiumban voltak, és a megtértek is, hát voltak, akiket hálójukba kerítettek, nem is keveset. De János apostol, aki szemeivel látta és megtapintotta az Úr Jézus Krisztust, ő egyértelműen, világosan elmondja a gyülekezeteknek, hogy ő a Krisztus, ő a testet öltött Isten. És hadd olvassam el az 1 János 1, az 1-től 4-ig, amely így hangzik. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről. Nézzétek, milyen szép érvelései vannak Jánosnak. Egyértelmű, világossá teszi, és az élet megjelent. És láttuk az ő, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala, és megjelent nékünk. Tiszta, világos tanítás. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Milyen jó, hogy volt egy János apostol, aki nem rendült meg az ő hitében, aki az ő meggyőződését papírra vetette, és hirdette, és tanította, és ezért az Isten népe, az Isten gyülekezete megmaradt a tiszta tanítás mellett. János apostol annyira szépen taglalja az igében, hogy mit jelent a világosság és a sötétség. Aztán a szeretet és a gyűlölet. Szembeállítja ezt a két dolgot. Aztán mi az igazság és mi a hazugság. Mi a halál és az élet. Az Isten és az ördög. És ezek a dolgok úgy megismétlődnek az ő levelében. Bár 5 része van ennek a levélnek, aztán még ír a második levél, amely néhány igeverset tartalmaz, és a harmadik levél, ami Gájuszhoz szól, a gyülekezet elöljárójához. Olvastam egy ismeretlen szerzőtől, aki így nyilatkozik, hadd olvassam el, mit mondott ő. Boldog vagyok, hogy ismerhetem az örök életről szóló igét, melyet nem a filozófusoktól és a teológusoktól hallottam, hanem azok tettek róla bizonyságot, akik látták és hallották az Urat. Áldott dolog, amikor mi is megtapasztaltuk, amikor szemtől szembe találkoztunk az Úr Jézus Krisztussal. És amikor már nem az emberek érvelése, nem a szülő kérlelése, nem a barát kérlelése, hanem amikor meghallottuk az Úr szavát, amikor megértettük és magunkévá tettük, hogy én vagyok az az ember, akiért az Úr Jézus meghalt. És amikor erre felismerésre jutottunk, és bűneinket az Úr elvette, a legcsodálatosabb nap volt az életünkben. És ma már mi is bizonyságot tehetünk, akik találkoztunk az Úr Jézussal. Mit jelent vele járni? Mit jelent az Urat követni? Mit jelent az Urat szolgálni? Tesszük ezt, testvérek. Felvállaltuk ezt a szolgálatot. Képviseljük az Urat, az ő igéjét. Azt mondja János a 13. versben, a János 4.13, ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. Többször is fogalmaz János a gyülekezeteknek, hogy vegyétek eszetekbe, és értsétek meg. Mondjon bárki bármit. Jöhetnek a tanítók. Jöhetnek azok az emberek, akik báránybőrbe ölközött farkasok. De higgyétek el, fogadjátok el. Ha aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Emlékszem rá, az egyik nagy kísértésem az volt, mikor megtértem, hogy az ördög mind le akart arról beszélni, hogy elhiggyem, hogy nekem az Úr megbocsájt. És amikor vétkeztem, amikor megbántottam az Urat, azt mondja az ördög, nem is vagy te megtérve. Te nem tértél meg. És jött Isten igéje a Szentlélek által, és ha vétkeztem, bűnbánatra késztetett, és az Úr megbocsájtott, és felemelt. És újból adta azt a bizonyosságot, hogy te az én gyermekem vagy. Én fiam vagy te. Drága fiatalok, úgy hiszem, hogy átmentetek, vagy átmentek hasonló kísértéseket. Amikor miután megtértetek, is néha elestek. Elbuktok. Megkísértettek. Ne higgyetek az ördögnek. Kapaszkodjatok erősen bele az Úr Jézus Krisztusba. És mondjátok, az Úr Jézus értem meghalt, és elvette bűneimet. És ha most vétkeztem is, kész vagyok azt megbánni, jóvá tenni, de én az Úré vagyok. Én hozzátartozom. Ahhoz a nyájhoz tartozom, mely Jézusé, és az Úr erősítsen meg benneteket. Azt mondja János apostol a 14. versben, és ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Hát ha az ő gyermekei vagyunk, és ha az Úrtól kérünk valamit, akkor természetes, odafigyel az Úr a mi kéréseinkre, és fog válaszolni. Az ő akarata szerint, de most itt feltevődik egy kérdés. De mi az Úr akarata? Honnan tudom meg? Ha kérünk valamit, ami az ő akarata? Hát az egyik, ami elvezet minket, az az Isten igéje. A hívő ember ismerve az Isten igéjét tudja, hogy mi az Isten akarata. És nem megyek bele olyan kérésekbe, olyan dolgokba, ami keresztezi, vagy ellenzi az Úr akaratát. Az ige eligazít. Az ige megmutatja, mi az Úr akarata. És a másik pedig, mivel, hogy Isten gyermekei vagyunk, és a Szentlélek lakozást vett a szívünkben, a lélek feltárja előttünk az Isten akaratát. Mi az Úr akarata? Ha megértettük az Isten akaratát, ráhangolódunk, hogy ez az Úr akarata, akkor azt mondjuk, ez az út, ezen járunk, ezen akarok járni. És elfogadom az Úr vezetését. Azt mondja János apostol, hogy a mi kéréseink ott vannak Istennél. Bizonyára mindannyian elmondhatjuk azt, hogy én sokszor megtapasztaltam, hogy az Úr meghallgatta imámat. Ima meghallgatásba részesültem. Bizonyára mindenki, vagy a teremből nagy százaléka. Amit kértem, az Úr megadta. De Vannak olyan kéréseim, ami ott van az Úr kezébe, az Úr asztalán, de még az Úr nem válaszolt. Még az Úr nem adta meg. Drága testvéreim, kéréseink ott vannak nála. Nehogy azt gondolt, hogy az Úr már rég eldobta. Nehogy azt gondoljuk, hogy az Úr elfelejtette, amit mondtunk neki egy éve, öt éve vagy tíz éve. Kéréseink ott vannak az Úrnál. Nagy lehetőséget kaptunk mi hívő emberek Istentől. Olyan lehetőség, amit nem is tudunk kimeríteni. De próbálunk, és akarjuk, és rengeteg áldásba részesültünk azáltal, hogy az Úr megtanított minket imádkozni. És imádkozhatunk, és kérhetjük az Urat, hogy áldja meg az életünket és környezetünket. És egy néhány imatémát szeretnék említni, amiért imádkozunk és imádkozhatunk. Az egyik, hozhatjuk az Úrhoz a mi bűneinket. A legáldottabb dolog, amikor az ember el tudja mondani azt az imát, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Jöhetünk az Úrhoz ilyen kéréssel. Aztán a másik, imádkozhatunk, ha betegségbe jutunk, megpróbált helyzetbe. Azt mondja a Zsoltár író, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. Beszélsz az én szeretetemről, az én kegyelmemről. Aztán imádkozhatunk embertársainkért. Szomszédainkért, barátainkért, családunkért. Ugye szoktunk imádkozni családjainkért, testvérek? Gondolom, azok a szülők is szoktak imádkozni gyermekeikért, akiknek a gyermekei már kirepültek a családi fészekből. Még nem csak a gyermekekért, hanem az unokákért is. Az Úr áldja meg őket. Őrizze meg. És az Úr, ha nincsenek megtérve, Uram, érd utól a te igéddel, érd utól a te szereteteddel. Gyógyítsd meg a lelküket. Imádkozhatunk családunkért. Olyan nagy lehetőség. Aztán imádkozhatunk gyülekezetünkért. Imádkozhatunk népünkért. Imádkozhatunk az Úr szolgáiért. Hogy az Úr küldjön munkásokat az ő aratásába. Imádkozhatunk az evangélium terjedéséért. Hogy minél több ember megismerje az Urat és megtérjen az Úrhoz. S hadd említsek itt még egy nagyon fontos dolgot. Azt mondja János, hogy a mi kéréseink ott vannak Istennél. Elmentek az Úrhoz. Lehet, hogy több éve. De az imájuk meghallgatását még ma is látjuk mi, akik élünk. Az Úr küldi az ő áldását. Azoknak az imájára, akik valamikor imádkoztak ezért a gyülekezetért. Az én családomért, a mi családunkért. Azzal, hogy én eltávozok az élők sorából, az Isten nem zárja el az áldás csapját a mennybe, hanem küldi. És most, hogy megtértek ezek a drága fiatalok, biztos, hogy a nagyszülők imádkoztak értük, akik már nincsenek itt közöttünk. Imádkoztak értük. És az Úr meghallgatta az imájukat, és felelt. És mi amment mondtunk ma délután. Mert Isten válaszol a hívő ember imájára. Szeretnék mindenkit biztatni és bátorítni. Ne adjuk fel ezt az imaharcot. Ne adjuk fel. Nem biztos, hogy meglátjuk. Nem biztos, hogy a mi kéréseinket, amit az Úr elé tettünk, mindre választ kapunk. De fog jönni az Úrtól az áldás, mert Isten megígérte. Nem késik az Úr, és nem is siet. Szeretnék egy kicsit, mert megtörténhet, hogy némelyikünkben felvetődik a kérdés, hogy miről beszél itten János. Azt mondja, hogy van halálos bűn, meg van olyan bűn, ami nem halálos. Tulajdonképpen mit is akar üzenni ezzel János? Ha valaki látja, hogy az ő atya fia vétkezik, de nem halálos bűn, könyörögjön. És az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn. Nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Bennem is sokszor és sokáig kérdés volt ez, hogy miről beszél itt János. Hát az egyik dolog, itt több hipotézis is van, amit megemlítenek a Biblia kutatók, és hadd lássuk, hogy milyen magyarázatot találunk. Az egyik, ha a hívő ember makacsul kitart egy bűnben, és azt nem akarja megbánni. Tudja, vagy tudjuk, hogy vétkezett, bűnben él, de nem akarja megbánni. Azt mondja az ige, az ilyenért nem kell imádkozni. Aki halálos bűnt követett el. Ha egy keresztény megöl valakit, akkor nincs szabadság arra, hogy imádkozzunk érte. Ez egy másik hipotézis, mert azt mondja Isten igéje, aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Ezt mondja Isten igéje az Ószövetségben. Aztán van egy harmadik hipotézis, amely így hangzik, a Szent Szellem káromlása. Azt mondták a farizeusok az Úr Jézusról, hogy a Belzebub által űzi ki az ördögöket. Természetes, hogy az Úr Jézus megfedte őket. És én úgy hiszem, hogy mi ezt a negyediket kell, hogy elfogadjuk, amely így szól, halálos bűn. Ha valaki megismerte az Urat, megtért, de elhagyja, és megtagadja az Urat. Hátat fordít az Isten igéjének, a hitnek, és egészen más tanítást képvisel, másképpen él, mint ahogy tanulta az Isten igéjéből. Hitehagyás. És pontosan ezek voltak a gnosztikusok, akik bár keresztények voltak, és közülünk voltak, azt mondja János, közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk való. Elhagyták a hitet. Sőt, nem csak, hogy elhagyták a hitet, hanem másokat is tévútra vezettek. És nagyon sok embert megtévesztettek. És ha végignézzük a János levelét, és aztán a Júdás levelét is, ha olvassuk, Júdás is beszél azokról, akik hitehagyottakká váltak. Elhagyták a hitet. A Krisztusban nyert élő hitet. Azt mondja János a 18. versben, aki Istentől született, az egy sem vétkezik. Hogy van ez? És ugyancsak János mondja, aki azt mondja, hogy nincs benne bűn, az hazudik. Úgy hiszem, a szövegkörnyezetből azt értjük meg, hogy a hívő ember, aki megismerte az Urat, az nem él és nem élhet folytonos, tudatos bűnben. És ezért mondja János, tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik. Nem vétkezik folyamatosan. Nem. Mert benne van az Isten magja. Benne van az Isten lelke. Beleköltözött maga az Isten. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. Testvérek, én úgy szoktam mondani, hogy a hívő ember vétkezik, sajnos. Vétkezünk. Nem megyünk bele tudatosan a bűnbe, hanem félünk a bűntől, de mégis megkísértetünk és vétkezünk. De a hívőségünk abban áll, hogy amikor a Szentlélek megláttatja velünk, megyek és rendezem. Bocsáss meg, testvérem. Bocsáss meg, feleségem, férjem, gyermekem. Bocsássatok meg, vétkeztek. A hívő ember meg tud alázkodni, és nem marad a bűnbe, hanem megy előre tovább, és követi az Úr Jézus Krisztust. Segítsen az Úr, hogy ilyen emberek legyünk. És szeretném hangsúlyozni, őrizzen az Úr attól, hogy valaki olyan bűnt kövessen el, ami megbocsáthatatlan. Hogy elhagyja a hitet, és más nézeteket vallani, keresztbe menni Isten igéjével. És elhagyni az Urat, és megtagadni a hitet. Őrizzen az Úr bennünket ettől. És befejezésképpen szeretném, hogyha egy kicsit megnéznénk, hogy napjainkban, mert most nekünk a gnosztikusokkal úgymond nincs vitánk, de van egyébben. Napjainkban milyen tanítás van, vagy milyen hitgyakorlat van, ami eltávolít minket az Úrtól. Az egyik, amit megértettem, a bűnbánat nélküli megtérés. Van ilyen felfogás, van ilyen tanítás, hogy ha felemelted a kezed, volt összetörés, volt bűnbánat, volt bűnmegítélés, nem számít. Ha jelét adtad, akkor te is hívő vagy, te is megtértél, és te is a Krisztus családjához tartozol. Ez tévtanítás. Péter, amikor kiállt prédikálni, azt mondta, térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, és térjetek meg, hogy eljöjjön a felüdülés az Úr színétől. Nincs felüdülés, nincs bűnbocsánat, megtérés, összetörés nélkül. Ez a Biblia üzenete, ez az evangélium üzenete. Természetes, hogy az óember nem tudja ezt könnyen felvállalni. De akit megérintett az Isten lelke, az tud sírni az ő bűnei felett. A másik tév tanítás, vagy téves hit gyakorlat lehet az, hogy nincs elszakadás a világtól. Szakítottunk egy bizonyos mértékben, de nem teljesen. Szakítottunk különböző bűnökkel, de nem minden bűnnel. Egyszer egy fiatal ember odament Moodyhoz, és megkérdezte tőle, hogy prédikátor úr, ha én megtérek, nekem el kell szakadni a világtól? Azt mondja Moody, nem. Ha megtérsz, és őszintén bizonyságot teszel, a világ hátat fog neked fordítani. Baj az, amikor a világ látja, hogy meg is tértünk, de nem is. Hívők is vagyunk, de nem is vagyunk hívők. János egyértelmű utat mutatott az első keresztényeknek, és mi sem mutathatunk kétféle utat. Szó volt délelőtt a képmutatásról. Nem mutathatunk csak egyféle utat. A Krisztus útját. Azt az utat, amelyen az Úr Jézus Krisztus járt, és amelyen jártak a tanítványok, akik megismerték az Urat. És egy másik üzenet, megelégszünk kevesebbel, mint amit az Úr Jézus akar nekünk adni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő bővölködő életre hívott minket. Túláradó életre. Egy gazdag lélekben, gazdag, megújult, megszentelt életre hívott minket az Úr. Ilyen a mi életünk, testvérek. Megelégszünk kevesebbel, mint amit az Úr akar adni nekünk. És ha belementünk bokáig, azt mondom, ennyi nekem elég, ennyi hívőség nekem elég. Én nem akarok egész derékig, vagy egészen, hogy elmerüljek a kegyelem árjába. Én, ha bokáig belementem, ez nekem elég. Őrizzen az Úr bennünket ettől a tanítástól, és ettől az életmódtól. Segítsen, hogy vágyjunk őszintén szolgálni és követni az Urat.
Édes mennyatyánk, hogy olyan csodálatos dolog csodálni tégedet, és méltó vagy erre. Olyan jó érzés ott megtapasztalni újból a te jelenlétedet, olyan jó ott hallani a te tanításodat, és van áldásod fogok meglátni a mi életünkben hiányosságainkat, és bűnbánattal jövök és jövünk eléd, Uram, hogy bocsáss meg, mikor sokszor megrestültünk az imában, és ha te szent vagy, mi nem igyekeztünk eléggé szentek lenni. Hálatelve van a mi szívünk, Uram, hogy újból meghallgattad a mi imáinkat, és lássuk gyermekeink megtérését is. Bocsáss meg nekem is, nekünk, Uram, hogyha mi akadályoztuk sokszor, hogy hamarabb is megtérjenek, és vannak olyanok, akik esetleg megbotránkoztak a mi életünkben. Szeretnénk jó példával járni előttük, és kitartani, továbbra is imádkozni ő érettük. Áld meg az életüket, és árazlájuk szent lelket, kenetét, és irányítsd az ő életüket, és a mi életünket is, hogy mindvégig kitartsunk te melletted, és méltóképpen tudjunk téged szolgálni. Amen.
Amen.